Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Mózes első könyvében, a Teremtés könyvében, a 45. fejezet 3. versétől a következőképpen. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József. Éle még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek. Jöjjetek már közelebb hozzám. Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt, én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírva megölelte őket. Azután már beszédbe elegyedtek vele a testvérei. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban 1401-ben Firenzében egy pályázatot írtak ki. A pályázat a már évszázadok óta álló keresztelő kápolna kapuira vonatkozott, ezeknek a bronz kapuknak a kialakítására. Aki járt már Firenzében és látta ezeket a kapukat, az tudja, hogy ez egy nagyon míves munka, bibliai történeteket ábrázol. Egész konkrétan a pályázatban meg is határozták azt, hogy Izsák feláldozásának története legyen ennek a témája, a bronz kapu öntvényeinek a témája. Több pályamű érkezett, és ezekből egy 34 tagú zsűri 2 ötvösmester pálya munkáját tartotta érdemesnek a megvalósításra. De a zsűri nem tudott dönteni a 2 pályamunka közül, és végül úgy döntöttek, hogy az olcsóbban kivitelezhetőt választják. Így Lorenzo Gilberti örülhetett, míg Filippo Brunelleschi, aki szintén egy teljes évet áldozott arra, hogy legyártsa a makettjét ennek a bronzkapunak, ő lett a vesztes. Brunelleschi igencsak megsértődött ezen. Olyannyira, hogy bár Firenzében született, ott tanulta az ötvös mesterséget, és lett is volna munkája, de elhagyta ezek után Firenzét, és Rómába költözött, amely ebben az időben a Firenzének gyakorlatilag ellenfele város volt, egymással vetélkedett ez a 2 város. Rómába költözött méghozzá nem egyedül, hanem egy elég rossz hírű, verekedős képzőművész társaságában, akit történetesen úgy hívtak, hogy Donatello. Talán ez a név ismerős. A 2 fiatal ember érdeklődéssel vetette bele magát Róma ókori romjainak a felfedezésébe, amely ebben az időben kezdődött, és a 2 fiatal ember sok régészeti feltárásban vett részt. Majd eltelt 15 év, és Brunelleschit ismét Firenzében találjuk, ahol ismét egy pályázaton indult. 1418-ban az ekkor már 120 éve épülő dóm kupolájának az elkészítésére írtak ki pályázatot. Egy érdekes pályázat volt ez, mert ebben az időben senki nem tudta, hogy hogy valósítható meg ez a kupola. Megtervezték már bő 120 évvel, majd 150 évvel azelőtt ezt az egész dómot, az egész templomot, és a kupolát is vele együtt, de olyan grandiózusak voltak a tervek, hogy azt még nem tudták, hogy hogyan is lehet ezt elkészíteni. a több mint 100 méter magasságban csúcsosodó kupola az alapterülete 43 méter, tehát ez az átmérője, ami a világ máig legnagyobb téglából épített kupolája. Miután nem nagyon tudták, hogy hogyan lehet megépíteni, ezért írták ki a pályázatot, és erre a pályázatra ismét többen jelentkeztek. Ezek közül már rögtön az első körben nagyon sok tervet ki kellett dobni, mert látszott már a tervekből is, hogy megvalósíthatatlan. Ismét két ember pályázata volt az élen, ismét ugyanannak a két embernek a pályázata, ennek a két ötvös mesternek a pályázata, akiknek a bronzkapunál Filippo és Lorenzo pályázata. Filippo Brunelleschi Rómában építészeti tanulmányokat is folytatott, és ahogy említettem, tanulmányozta az ókori romokat. És így egy olyan tervet adott be a kupola megépítésére, amely egyedülálló volt. Egyedülálló volt, mert olyan dolgokat írt le, amikre senki más nem gondolt, hogy hogyan lehetne megvalósítani ezt az építést. Ugyanakkor pedig egyedülálló volt abban is, hogy senki nem tudta, hogy vajon tényleg megvalósítható-e az, amit ez az ötvös mester leírt. Végül ő nyerte a pályázatot, tehát ebben a pályázatban a másik ötvös mesterrel szemben ő diadalmaskodott, és elkészíthette ezt az óriási kupolát, amely Firenze nevezetessége, de talán az egész világon az egyik legszebb kupola mai napig. De annyira innovatív volt az ő iránya az építészet terén, hogy minden szabályt, addigi ismeretet felrugott, és utat nyitott ez a gondolat, az ő gondolatai a mérnöki tudomány kialakulása felé. Ezelőtt nem volt mérnöki tudomány, ezt követően alakult ki a mérnöki tudomány. Sőt, még a csillagászat terén is nagyot alkotott, hiszen a kupola az alapja lett aztán a későbbi hajózási ismeretek a csillagok vizsgálatának a leírásában. Ez egy nagyon érdekes dolog, nem részletezem tovább. A lényeg, hogy például Kolumbusz Kristóf is a kupolának köszönheti azt, hogy eljutott az új világba. Mindezeken túl Brunelleschi munkássága olyan művészeket inspirált, mint Giorgio Vasari, Michelangelo vagy Leonardo da Vinci. Ugye, ismerős nevek ezek is. Nagyon úgy tűnik a korabeli leírásokból, hogy mindenki ámult a kupola építésének módszerein, amelyre abban a korban, ezt mondták, csak egyetlen egy ember volt képes, Filippo Brunelleschi. A mai napig több dologra nem találnak logikus magyarázatot, hogy hogyan sikerült megépíteni abban az időben azzal a technikával ezt a kupolát. Brunelleschi előtt 1403-ban, amikor a zsűri döntött a bronz kapukról, akkor mondhatjuk azt, hogy minden kapu bezárult. Akkor valóban ő úgy érezte, hogy minden, amiért addig dolgozott az életében, minden, amiért tanult, minden, amit elért addig, az értelmetlen volt. És csak évekkel később derült ki, hogy Isten terve más volt vele kapcsolatban. Az egy más kérdés, hogy ő ezt nem igazán látta be. Alapigénkre térve, az ószövetségi József története egy jól ismert történet. Talán mindenki ismeri, sokkal nagyobb és sokkal szörnyűbb megrázkódtatásokon ment át, mint ez a firenzei ötvös mester. Most csak emlékeztetőül emelném ki, vagy vázolnám fel azt az utat, amelyet József bejárt. A zsidó nép ősatja Ábrahám volt, őt szólította meg Isten, és választotta ki arra, hogy a tőle származók legyenek az ő népe, Isten népe. Ábrahám unokája volt az a Jákob, akinek Isten egy új nevet is adott, amikor megerősítette az Ábrahámnak adott ígéretet. Ő lett Izrael. Izraelnek, azaz Jákobnak 12 fia volt, összesen 4 anyától. De szeretett feleségétől, Ráheltől, aki elég korán elhunyt, ebből csupán 2 született, József és Benjamin. Jákob az összes gyermeke közül Józsefet szerette leginkább, és a testvérei természetesen ezt nem nézték jó szemmel. Ráadásul József olyan álmokat álmodott, olyan álmokat látott, amelyekben a testvérei leborulnak előtte. Ráadásul, hogy ez nem is volt elég, hogy ezt álmodta, hanem ezt el is mondta a testvéreinek, amivel gyakorlatilag saját maga alatt vágta a fát. Egy adondó alkalommal, amikor apjuk kiküldte Józsefet a többiek után a mezőre, a testvérek lehetőséget láttak, és meg akarták ölni Józsefet. Az egyik testvér, Rúben, azonban megmentette az életét, ezért csak egy kiszáradt kútba dobták bele. Ezek után Júda fejében született meg a gondolat, adjuk el rabszolgának. De mire odaértek, hogy kihúzzák a kútból és eladják egy kereskedő karavánnak, addigra megelőzték őket, valaki már gyorsabb volt, és József valóban rabszolga lett, de nem a testvérek adták el őt rabszolgának. Egyiptom felé már úton volt József, amikor a testvérek észlelték azt, hogy mi történt, és aztán mentek az apjukhoz, és elmondták, József meghalt. Legalábbis ez volt az ő történetük. Jákob ezek után vigasztalhatatlan maradt. Józseffel Egyiptomban is mostohán bántak, bár az indulása az reménykeltő volt, hiszen mint rabszolga mindent elért, amit lehetett, amikor a fáraó testőr parancsnokának, Potifárnak a ház felügyelője lett. De aztán jött Potifárné csábítása, és mivel József ezt visszautasította, mehetett a börtönbe. Rabszolgaként Egyiptomban, a börtönben. Ennél lejjebb azt gondolom nincs. És így jutott aztán József a fáraó elé, miután ugye megfejtette a főpohárnok és fősütőmester állát, és akkor, amikor a fáraó is néhány évvel később álmodott, akkor a főpohárnoknak eszébe jutott az, hogy lám, itt van egy ember, aki meg tudja fejteni az álmokat. És a fáraó álmait, amelyet addig senki nem tudott megfejteni, József természetesen Isten segítségével erre hivatkozik is, megfejtette. Ezek után Józsefet nagyon magas pozícióba emelte a fáraó fő embere lett, ő lett a magtárak felügyelője, hiszen jött a 7 bőséges esztendő, amikor raktározhattak, majd a 7 szűk esztendő, amire már mai alapigényben utalás is történik, a szárasság 7 esztendeje, 7 éve, amikor a felhalmozott gabonát tudták felhasználni és kiárusítani. Ennek a felügyeletével lett megbízva József. Nagy úr volt tehát ő, amikor elindulnak a testvérei gabonáért, nem tudva azt, hogy kivel fognak találkozni Egyiptomban. A történet ezután elég sok fordulatot tartalmaz. József többször is találkozik testvéreivel, akik nem ismerik fel őt, próbára teszi a testvéreket, és végül nem bírja tovább, és elmondja, ahogy mai alapigénk elején olvastam, én vagyok József. Majd rögtön megkérdezi, él-e még az én apám? De a testvérek szóhoz sem jutnak, ezt olvassuk, de a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. Igen, a testvérek megrémültek. Volt miért megrémülniük. József nagyhatalmú ember lett, aki előtt, ahogyan József azt előre megálmodta álmában, leborultak a testvérei. És innen a gyermekkori álomból ismerte fel József, hogy ami történik, az nem a véletlenek összjátéka. nem a dolgok véletlenszerű alakulása, nem a sors játéka, hanem Isten terve. Isten terve, amelyet előre elkészített, amelyről már előre álomban figyelmeztette a testvéreket, őt is. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten. Erről tesz bizonyságot József ebben az igében. A középkorban a firenzei dóm kupolájának építőmestere ezt sohasem ismerte be. Élete végéig küzdött a bronzkapu pályázaton nyertes Lorenzóval. Harcaik nem véresek voltak, hanem sokkal inkább egymás ellehetetlenítésére törekedtek. Esetenként azért a tetlegességtől sem riadtak vissza. Féltékenység, sértődöttség, Isten tervének teljes semmibe vétele, figyelmen kívül hagyása jellemezte kettejüknek a viszonyát. Mint ahogy sokszor a mi életünket is. Mert mi is figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy Istennek terve van a mi életünkkel. Minden lépésünk, minden tettünk, a nehézségeink, a megpróbáltatásaink, a betegségeink, a gyászunk, mind az ő tervébe illik. Istennek célja van az életeddel. A kérdés, hogy észreveszed-e ezt a célt. József megpróbáltatásaival és a felemeltekedésével megismerte Istennek ezt a célját. A célja az volt Istennek József életével, hogy megszabadítsa a testvéreket. József mélybe szállása, a rabszolgák börtönéig és felemelkedése a fáraó főembereként azért történt, mert Isten küldte el őt a testvérek előtt, hogy maradékuk legyen a földön, és életben tartsa őket nagy szabadítással. Istennek a célja Józseffel a szabadítás volt. Van egy érdekessége a héber nyelvnek. Ezt többen talán már tudják, mert elmondtam többször is. A héber nyelvben csak mással hangzók vannak eredetileg, nincsenek magánhangzók. Általában három betű alkot egy szót a héberben. A nevekkel is így van ez. A József név az ugyanaz, mint amit úgy is mondtak, hogy Józsué, vagy ugyanaz, mint amit mi magyarul Jézusnak nevezünk. József, Jézus, Józsué, ezek egy tőről fakadó nevek. A jelentésük az, hogy szabadító. Talán nem véletlen ez. Sőt, biztos, hogy nem véletlen. József története, az isteni terv a testvérek megmentésére előképe Jézus történetének, Isten tervének az emberiség megmentésére, megszabadítására. Mindez, ami velünk történik, mi egész életünk egyetlen célt szolgál. Isten szeretne bennünket megmenteni, megszabadítani, megváltani, elvezetni az örök életre. Jézus Krisztust azért küldte el előttünk, hogy életben tartson bennünket, hogy ne a halálé legyen az utolsó szó ebben a világban, hanem életünk, örök életünk legyen. Isten célja és terve ez. Ezért küldte el Jézus Krisztus, és ezért szól, ezért hangzik az ő igéje. Istennek terve van a te életeddel is. Az a terve, hogy megmentsen téged. Megmentsen téged és a te testvéreidet, azokat, akiket rád bízott. Észreveszed-e Isten tervét és célját? Észreveszed-e a nehézségekben, a megpróbáltatásokban, a félre sikerült dolgaidban, a gyászodban, a fájdalmadban, betegségeid között? Azt énekeltük, mindaz, mi velem történik, az ő tervébe illik. S tudom, javamra van. Igéjébe fogódzom, rábízom minden gondom, és szívem már nem nyugtalan. Brunelleschi szíve, a firenzei ötvösmester, a dóm kupolájának építőinek szíve, élete végéig nyugtalan volt. Miért? Mert nem kapaszkodott bele az Isten igéjébe. Bár építhette az ő templomát, de nem kapaszkodott bele az Isten ígéreteibe. Saját magában bízott, ez az ő életrajzéből kiderül. Isten őt is használta. De ez az ember úgy tűnik legalábbis korabeli leírásokból, hogy békétlenül és nyugtalanul szívében haraggal távozott ebből a világból. Ezzel szemben József a megbocsátás, a megbékélés és a végtelen nyugalom embere volt élete végéig. És te melyiket választod? Még ma, míg hull az ige magja, még ma kapaszkodj bele az ő ígéreteibe. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te a jó magvető hinted az ige magját. Köszönjük neked, hogy mindenhova jut ebből. Köszönjük neked, hogy rajtunk keresztül is, a mi életünkön keresztül is hirdeted mindenki számára, hogy mi az élet célja és értelme. A veled való teljes közösség, bűneink bocsánata és üdvösségünk. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy te vezess bennünket, hogy mi is Józsefekként, megtapasztalva azt, hogy sem magasság, sem mélység nem választhat el a te szeretetettől. Jó tanúságtevők legyünk. Hogy el tudjuk mondani, tovább tudjuk adni azt az örömhírt, amellyel te megajándékozni szeretnél minden embert. Kérünk, tégy alkalmassá bennünket erre. Kérünk, te legyél az, aki építed rajtunk keresztül a te egyházadat. Így légy velünk Jézus Krisztusért, hallgass meg. Amen.